A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük a 358. dicséretünket. A 358. dicséretünket énekeljük el végig. Az első verse így kezdődik. A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, aki itt jártál ezen a földön, és elvégezve küldetésedet felmentél a mennybe. Köszönjük néked, hogy ott vagy most az Atyaisten jobbján, és végzed a te hatalmas munkádat, közbejársz érettünk, megtartasz bennünket, és légy áldott azért, hogy készülődsz arra, hogy vissza fogsz térni az idők végeztén. Köszönjük te néked, hogy ha testi szemeinkkel nem látunk is, de azt mondottad, hogy boldogok, akik nem látnak így, de hisznek benned, és mi hiszünk benned, és szeretnénk még inkább hinni, és még inkább bízni benned, Urunk, drága megváltónk. Kérünk téged, hogy ebben a hitben, ebben a bizalomban te építsél meg bennünket, te segíts bennünket még előrébb jutni. Segíts bennünket, hogy ne stagnáljunk, ne álljunk le valahol, a hit útján, hanem tudjunk előrébb lépni szüntelenül. és egyre gyermekibb módon ragaszkodni hozzád, és követni a te drága ígéidet, drága útmutatásaidat, és úgy várni téged. Köszönjük néked, hogy hallod a mi esedezéseinket, hogy eljutnak hozzád a mi imádságaink. Itt a templomba is, amiket így mondunk, azok is, amiket otthon mondunk, vagy bárhol a világba, felé csóhajtunk. Légy áldott, hogy füleid ott vannak a mi könyörgésünkön, és meghallgat bennünket most is. Légy áldott, hogy így téged ünnepelve jöhettünk ma este össze be a gyülekezetbe. Kérünk, áld meg mindazokat, akik máshol ugyanebbe az időbe talán találkoznak, hogy téged magasztaljanak és téged dicsőítsenek. Légy velük is, szenteld meg őket is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk, a 6. rész első 8 versét. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot. Szeráfok állanak vala felette, mindegyiknek 6-6 szárnya vala, 2-vel orcáját fedébe, 2-vel lábait fedébe, és 2-vel lebegett. És kiált vala egy a másiknak, és mondá, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltó szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, kezében eleven szén vala, melyet fogóval vett volt az oltáról, és érintette számat azzal, és mondá, ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallám az Úrnak szavát, ki ezt mondja vala, kit küldjek el, ki megyen el nékünk. Én pedig mondék, ím hol vagyok én, küldj el engemet. Drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztus a feltámadása után 40 nappal egy pontosan behatárolható földrajzi helyről felment a mennybe, ahogy az apostolok cselekedeteiben például olvassuk ezt az első rész 6. és következő verseibe. Visszatért a dicsőségbe, bement a felhőbe, és tudjuk, hogy az Atyához ment, ült az Atyaistennek a jobbjára, és aztán elküldte onnan a Szent Lelket pünköstkor 10 nap múlva a tanítványainak. Tudjuk, hogy az Úr Jézus most ott van az Atyaistennek a jobbján. Ott van a mennyek országának a központi helyén, a trónteremben, a mennyei templom tróntermében, és úgy tartózkodik ottan, ahogy a Jelenések könyvébe olvassuk a 4. és 5. részben, ahol immár a feltámadás meg a mennybemenetel után János apostol előtt megnyílik a menny, és látja a mennyei tróntermet, a mennyei templom tróntermét, és ott látja Istent, és ott látja az Úr Jézus Krisztust, a bárányt, a megölöttet. Hát csodálatos dolog, hogy tudjuk, hogy Jézus innen a földről fölment a mennybe, és tudjuk, hogy hova ment, nem csak azért, mert ő elmondta, hanem azért, mert még Jánosnak meg is mutatta, hogy hol van. És János meg leírta nekünk, hogy mi is tudjuk, hogy hol van az Úr Jézus, és milyen állapotban van ott a mi drága megváltónk, üdvözítőnk. És ahogy így gondolkoztam ezen a dolgon, olyan érdekes az, hogy Ézsaiás próféta ugyanazt látta, mint amit látott János apostol. Ugye ez egy nagyon szép és csodálatos dolog. És ma igazából arra gondoltam, hogy egy kicsit talán rendhagyó módon, de mégse rendhagyó módon, arra hívjalak benneteket, hogy az ige által lépjünk be mi is a mennyei templomnak a tróntermébe. Legyen itt a kalauzunk Ézsaiás próféta, ezúttal ne János apostol, hanem Ézsaiás próféta. És lássuk mi is az Urat, úgy, ahogy Ézsaiás is látta, meg ahogy János apostol is látta, sokkal később, sok száz évvel később, immár a megváltás elvégzése után. Olyan csodálatos, hogy ha így belemélyülünk Ézsaiás prófétának a könyvébe, először is meg kell látnunk azt, akit ő látott. Így kezdi a hatodik részt, hogy amikor meghalt Uzziás király, láttam az Urat ülni felemelt trónon. Láttam az Urat. Hatalmas látást kapott, mert az Urat láthatta. És ez az Úr, akiről itten Ézsaiás beszél, az nyilvánvalóan az Úr Jézus. Mert Istent igazából nem láthatja senki. Isten, amikor megmutatta magát, mindig Jézusban mutatta meg az embereknek. Mindig az Urat látták, mindig az Úr Jézust látták, akik láttak valamit az Úrból. Ő tette láthatóvá, ő benne jelentette ki magát Isten. Ő az Isten, aki kijelenti magát. Látja tehát az Urat. Látja az Urat a mennyei templom tróntermébe egy trónon ülni, mondja Ézsás, egy trónon ült. Egy trónon ült. A trón ugye az mindjárt a királyságot juttatja az eszünkbe, mert a királyok szoktak trónon ülni. Trónon ül ez a valaki, ez az Úr, akit látok. És azt mondja, ez a trón ráadásul föl van emelve. Magasra van felemelve ez a trón, ami azt jelképezi, hogy még az összes trónok közül is kiemelkedik. Mert aki azon ül, az az uraknak az ura, és a királyoknak a királya. Egy hatalmas uralkodó az, akit lát. Meg is nevezi a seregek ura. Ezt az angyalok mondják, de ez a seregek ura. Az egész teremtmény világnak az ura, azt jelenti. Az összes égi, földi seregeknek, amik csak léteznek, mindennek ő a parancsnoka, fő irányítója. Őt láttam, és mondja, a palástja betöltötte a templomot, azt a fenséges tróntermet. Betöltötte a palástja, ami a fenségét jelenti Istennek, a majesztását jelenti, a dicsőségét jelenti Istennek. Az egész teret áthatja Istennek a dicsősége. És azt mondja, hogy füst van ott. Füst, ami olyan homályossá teszi a látást az ember előtt, és azt fejezi ki itt, hogy titokzatosság van ottan. Mindannak ellenére, amit lát belőle, mégis megmarad a titokzatossága ennek az Úrnak, akit ő lát. És azt mondja tovább, hogy ott vannak ezek a szeráfok. Ezek a nevük szerint ugye azt jelenti, hogy izzó, lángoló lények, tüzes lények tulajdonképpen, akiknek 6 szárnya van, és akik egyedülálló teremtményei Istennek, és fenséges teremtmények, hibátlan, büntelen teremtények, de még ők sem bírják elviselni azt a dicsőséget és fenséget, ami a trónon ülő felől, vagy trónon ülőből árad feléjük, mert eltakarják a lábukat, és eltakarják két szárnyukkal az arcukat is az Isten fensége előtt, mert elviselhetetlen nekik az a fenség, ami feléjük sugárzik az Úrból, a seregek urából, és mondják egyik a másiknak, hogy szent, 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 a seregek ura, a háromszori szent, az a szentségnek a teljességét fejezi ki, az abszolút más, azt jelenti, az abszolút a teremtmények közé nem besorolható, mert ő a teremtő, aki ráadásul abszolút makulátlan, abszolút bűn nélküli, így magasztalják őt. És ott áll ezelőtt az Úr előtt ez a Ézsaiás próféta. Ézsaiás próféta. Ez a látomás, amit lát, ez nyilván az ő korába zajlódik, amit meg János lát a jelenések könyvében, az ő korába zajlódik, mert Ézsaiás akkor élt, és ez a János apostol meg akkor élt, amikor látta. De amit láttak, az mindig van. Az mindig jelen idejű. Az mindig jelen idejű. Azt akarom ezzel mondani, hogy Isten, mielőtt Ézsaiás látta volna, már előtte is ugyanolyan állapotban volt az Úr. Akkor is az volt, aki. És amiután nem látta, azután is ugyanabban az állapotban volt. És ami előtt János látta, az előtt is ugyanabban az állapotban. És miután látta, ma is ugyanabban az állapotban van az Úr. És amikor mi az igének a tükrében látjuk ezt az Urat, látjuk a mi Urunkat, az Úr Jézust, akkor ugyanilyennek kell látnunk. Ugyanilyennek kell látnunk. Ez az Úr aktívan uralkodik, Jézus aktívan uralkodik ma is az egész világ fölött. Mondja a Pál apostol az Efézusi levélbe, hogy amit Jézus mondott, hogy néki adatot menjen és földön minden hatalom, az igaz, mert Isten tette őt a mindenségnek az urává, és a mindent a lábai alá vetett, a láthatókat, a láthatatlanokat, az angyalokat, a sátánt, a démonokat, az embereket, mindent, és őt tette az Anya Szent Egyháznak a fejévé is. És ez az Úr, akit látott Ézsaiás és János, és látjuk mi is, ő ma is uralkodik, fölöttünk is uralkodik. Ő a mi Úrunk is. Ő a mi megváltónk is. Hát amikor így látjuk az Urat, testvéreim, az igén keresztül, aki uralkodik, akkor ez egy olyan látás, ami nem hagy bennünket hidegen. Nem szabad, hogy hidegen hagyjon bennünket. Egyszerűen, testvéreim, azt látjuk itt Ézsaiás prófétánál, hogy ő, aki így látja az Urat a dicsőségében, mit mond? Akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan nép közt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. Vagyis amikor az Urat ilyen dicsőségbe látja, akkor teljes mértékben, nem is tudom, hogy összeomlik. Ez teljes mértékben összeomlik. Hogy így mondjam, halálra válik. Ebbe a helyzetbe azt mondja, elvesztem, végem van, eddig volt, aztán most nincs tovább. Nincs tovább. Halott ember vagyok, mert látták az Urat az én szemeim, ha biztos ismerte Mózes könyvéből azt az ígét, hogy az Urat nem láthatja ember úgy, hogy élve maradjon. Hát most én megláttam az Urat, és végem van. De nem csak ezért, mert az Urat látták a szemeim, hanem azért is, mert hirtelen megképződik előtte, hogy ő milyen ember. Hogy ő egy tulajdonképpen tisztátalan ajkú, de a tisztátalan ajak a Bibliában a tisztátalan szívből fakad. Egy tisztátalan ember vagyok. És ha ez rászakad az emberre, akkor utána az is rászakad, hogy az Isten szemébe tisztátalan embernek van büntetése, az a halál. A bűnzsoldja a halál. Én egy nem csak azért vagyok Isten előtt halott ember, mert láttam őt, hanem azért is, mert bűnös vagyok, és mint bűnös ember halált érdemlek tőle, semmi mást. Valami olyan döbbenetes dolog ez, ahogy Ézsaiás megtapasztalja azt, hogy elveszett ember, aki halált érdemel Istentől. Ezt mi úgy elméletileg tudjuk, mint hogy valószínűleg Ézsaiás is tudta elméletileg ezt a dolgot, de itt már nem csak elméletileg tudja, hanem hirtelen ez egy ilyen egész lényét megragadó, mint egy torkon ragadó élményé válik a számára. Nem egy elméleti tudás, hanem egy tapasztalat. Ez nagy különbség, testvérek, mert nagyon sokszor lehetünk olyan emberek, akik elméletileg tudjuk, hogy igen, én bűnös ember vagyok, azt az Isten haragszik rám, és mit érdemlek tőle? Halált és kározatot. Utána megyünk tovább, mint ha mi se történt volna. Nem ragad meg minket ez a dolog, nem vág melbe. De itt Ézsaiásnál nem erről van szó, hogy elméletileg tudott valamit aztán, hanem arról van szó, hogy ezt nem csak elméletileg, hanem megtapasztalta. Ott állt az Úr dicsőségébe, és egyszer csak igazi önismeretre tett szert. És nem csak azt szakadt rá, hogy én egy senki vagyok, egy teremtmény, egy porszem vagyok ehhez képest, hanem az, hogy bűnös vagyok, aki halált érdemlek. Ez aztán torkon ragadta, úgyhogy felkiált Ézsaiás. Felkiált. Jaj nékem, mondja. Jaj nekem. Értitek, ez az önkéntelen, amikor így kiszalad az ember száján, hogy jaj nekem. Mert ember vagyok, és teremtmény vagyok pusztán, és adásul bűnös ember vagyok, aki ezerszer rászolgáltam Isten haragjára. Mert a szívem olyan, amilyen, és ezért a szám is olyan, amilyen. Ennek a jaj nekem kiáltásnak van egy ilyen mélyebb jelentősége itt ezen a helyen, testvérek, mert az előző részből olvassuk, hogy Ézsaiás proféta Jeruzsálem lakóira hatszoros jajt kiáltott. Hatszor mondja, jaj nektek, jaj nektek. És gondolnánk, hogy hát akkor az Ószövetségben a hat az nem egy egész szám, az a hét az egész szám. Jelenések könyvében is mindig hétszer jönnek, hetes szám ismétlik, mert az a teljességnek a kifejezése. És ott hiányoljuk az előző részben, hogy hol van a hetedik jaj. Miért csak hat jaj van? Azért, mert itt van a hetedik. Ez a hetedik jaj. Már elkiáltott hat jajt a városra, végetek van. Mert bűnösök vagytok az Isten előtt, és nem akartok megtérni az Istenhez, és ezért lesújt rájátok a halál. Feljön az ablakaitokra, és bemegy oda, és elpusztít benneteket az ítélet. De most hozzáteszi a hetediket, hogy veletek együtt nekem is végem van. Mert nem vagyok külön nálatok. Ahogy ti elveszettek vagytok, én is elveszett vagyok. Lehet, hogy proféta vagyok, de nekem itt nincs tovább. Testvérek, valahányszor mi is meglátjuk az ígéből az Urat. Meglátjuk Jézusnak a dicsőségét, akkor mindjárt ránk szakad az, hogy mi milyen kis töpörtjük vagyunk, milyen kis porszemnyi senkik vagyunk, de még ráadásul bűnösök vagyunk, a szívünk bűnös, és a szánk is bűnös, és ezért pedig nem érdemlünk mást Istentől, mint halált. Ez, testvéreim, nem egy olyan dolog, ami az embere egyszer szakad rá az életbe, hanem szükséges volna, hogy napronta ránk szakadjon. Mert Ézsaiás, amikor ezt látta és ezt átélte, ő már proféta volt. Nem itt kezdődött az ő életútja az Istennel, hanem ő már akkor szolgált. És azt mondom, testvérek, nektek, hogy igen, először is meg kell, hogy történjen ez velünk, de újra és újra meg kell, hogy történjen egy hívő emberrel is, hogy rászakad az, hogy én csak egy teremmény vagyok ezelőtt, a dicsőséges Jézus előtt, aki a mennybe ment. És ráadásul egy bűnös ember vagyok most is, ugyanúgy, mint voltam 2 hete vagy 30 éve. És nem érdemlek mást ma se, ha csak így magamba vagyok az Úr előtt. Semmit nem érdemlek, csak halált és kárhozatot. Elveszettséget. Az embertestvérek, amikor így összeszakad, akkor sokszor ránk is az szakad ránk, ami egyébként Ézsaiásra is rászakadt, a szájának a tisztátalansága. Mert ugye ő is ezt mondja, hogy jaj, nékem tisztátalan ajkú vagyok. Hát igen, mert a szívem az, de a szívemből mi jön ki az én szívemből a számon keresztül? A szív teljességéből szól a száj, de mi jön ki? Ami belülről jön ki, az szennyezi be az embert, nem ami kívülről megy be, mondja Jézus is. És akkor, testvérek, mi is úgy elgondolkozunk ezen, hogy hát sokszor pont tehát a szánknak a bűnei, milyen bűnei vannak a szánknak? Hát mondja Jakab apostol, ha valaki a nyelvét képes lenne megzabolázni, az egész testét, mindent, az tökéletes ember lenne. De hát mi pont ezt nem tudjuk megzabolázni. És hányszor vétkezem, és hányszor vétkezünk az ajkainkkal. És hányszor van az, hogy másokat esetleg tényleg meg tudok ítélni, meg tudunk ítélni, meg helyre tudunk igazítani, meg okosabbak vagyunk mindenkinél, meg sértegetünk másokat, meg minden. Jajokat kiáltunk másokra, de magunkra nem tudunk jajt kiáltani. Hát ha mi megállunk a feltámadott és mennybe ment Jézus előtt a fényébe, akkor nem csak másokra tudunk, hanem majd magunkra is tudunk jajt kiáltani. A szánk vétkei miatt is. És össze tudunk teljesen törni, és le tudunk omlani, hogy így mondjam. Úgy, mint a vámszedő egyébként, az is ugyanezt élte át, ugye a templomba. Bemegy a templomba, Isten elé áll, és nem meri még a szemét se fölemelni. Csak veri a mellét, hogy jaj, irgalmaz nékem bűnösnek. A másik dolog, testvérek, amit még itt felfedezhetünk az igébe, hogy Ézsaiás proféta nem csak azt látta meg, hogy ő egy teremtmény, aki bűnös teremtmény, aki Isten haragjára méltó teremtmény, akinek a beszéde tele van vétekkel és irgalomra szorul, hanem meglátta a generációjának, a kultúrájának is a romlottságát. Ugye, jaj nékem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom. Hirtelen van bepillantásni nem csak a maga romlottságába és ítéletre méltóság, hanem annak a közegnek, amiben ő kell, hogy legyen, éljen, annak is a nyomorúságába. Ők is, milyen emberek vannak körülöttem, romlottak, szívből romlottak, mert Isten megvetik ők is, mert magukat istenítik, mert az Isten törvényeit lábbal tiporják, és az Isten jellemére köpnek egyet. Siába szól hozzájuk az ige, nem ijednek meg, siába szól nekik az ígéret, az se hagyja meg őket. És tényleg nem méltók másra, mint a halálos ítéletre, mert ők ilyen emberek. És ez őt felfegyverzi arra, amikor majd később neki mennie kell, és ott szolgálatot kell végezni, hogy nehogy véletlenül a környezete elragadja őt. Mert látja, hogy ez a környezet milyen. Pontosan látja. És megérti Ézsaiás, hogy neki nem az lesz a feladat, hogy a környezetéhez idomuljon, és azokhoz alkalmazkodjon, hanem ahogy majd Pál mondja később, ugye, hogy változatok el a ti elmétek megújulása által, hogy vizsgáljátok meg, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, és ne szabjátok magatokat e világhoz, mert az a világ ilyen, ahogy itt már Ézsaiás is látta, milyen kis ilyen. Ehhez szabjuk magunkat, ehhez idomuljunk, ezt engedjük, hogy magával sodorjon minket. Ha engedjük, magával sodor. De nem kell, hogy engedjük. Látnunk kell a valóságot velük kapcsolatban. De hadd lépjek egy kicsit tovább, mert Ézsaiás, hogy látja az Isten fiának, az Úrnak a dicsőségét, testvérek, akkor először nem csak a saját nyomorúsága szakad reá, és nem csak a környezetének a nyomorúsága tudatosul benne még újra, hanem ebben a pillanatban Ézsaiás kegyelmet is nyer. Kegyelmet nyer. Ahogy ottan összeroskad, ahogy halára válik a próféta, egyszer csak mit lát? És hozzám repült egy a szeráfok közül. Kezében eleven szén vala, melyet fogóval vett az oltárról, és illette a számat azzal, és mondá, ímé ez illeti ajkaidat, és hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. Ézsaiás kegyelembe részesül. Az Istennel nem vitatkozó, az Isten előtt összetörő, porba hulló emberhez lehajol az Úr. És kegyelembe részesíti. Ez egy olyan szép ez, testvérek, hogy az Úr ilyen, hogy aki előtte így semmivé válik, ahhoz ő lehajol. Ő tette olyan semmivé tulajdonképpen, de utána lehajol hozzá. Megöli szinte az egyik pillanatban, azért, hogy a másik pillanatban fölemelje. Lehajol hozzá, jön egy szeráf, és hoz az oltárról vett szenet. Így izzó parázs. És ez a parázs, ez jelképezi a kegyelmet. A kegyelemnek a jelképe. Az ingyen kegyelemnek, ami megtisztít, és megmos a bűntől. Ézsaiást is. És nem véletlen, hogy ezt egy angyalhoz, egy szeráfhoz, ugye ezek a nevük az, hogy küldöttek ezek az Isten szolgái, akik a küldött hozza a kegyelmet Ézsaiáshoz. És az a szén darab, amit hoz, az honnan származik? Az oltárról, ahol bemutatták az engesztelő áldozatot Istennek. A kegyelem az annak az áldozatnak a következmény, amit az oltáron bemutatnak. És így, testvérek, a mi számunkra milyen nagyszerű dolog ez, hogy mihelyest az Úr Jézus fensége előtt összeroskadunk, és bevalljuk, és elismerjük, hogy senkik vagyunk, bűnösök vagyunk, kározatra méltó emberek vagyunk, és ez úgy torkon ragad bennünket, alaposan megráz bennünket, akkor, testvérek, egyszer csak halljuk, mert jön a küldött, jön egy angyal, aki hozza nekünk a jó hírt, az örömhírt, a kegyelem örömhírét, az evangéliumot. Honnan hozza az evangéliumot? A kereszt oltáráról, mert az Úr Jézus a Golgota keresztjén alapozta meg a kegyelmet, ami megtisztít minket a bűntől, és azzal érint bennünket, megérinti a lelkünket az evangélium. Megragadjuk hittel azt a mondást, amit mond nekünk is az evangélium, mert az evangélium ugyanezt mondja nekünk, nektek, nekem, hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. A hatalmas Jézus, mint egy feloldoz bennünket. Kegyelmet nyerünk. Alkalmas időben való segítségül, ezért mondja a zsidókhoz írt levélbe, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi trónja, hogy irgalmasságot nyerjünk alkalmas időben való segítségül. Hát oda járulunk, és részesülünk ebben. Ez az Ézsaiás testvérek ettől kezdve, és minden hívő ember így van, ettől kezdve tudja, hogy én ki vagyok, és hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Mert én ki vagyok? Egy teremmény, bűnös a szívem, nem érdemlek mást, mint csak halált az Istentől, és büntetést örökre, de ő lehajolt hozzám, és irgalmat gyakorolt velem a Krisztus érdeméért. A Krisztus érdeméért. Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Mindent a kegyelemnek tulajdonít a hívő ember, ugyanúgy, mint Ézsaiás is a következőkben. Mindent. Tett valamit Ézsaiás azért, hogy kapjon valami irgalmat Istentől. Egy szót se tudott mondani, hogy jaj nekem. Tehát ez nem érdem volt. Csak a kegyelem azt, testvérek, ami lehajol hozzá és fölemelésre, ezt tudja a következőkben. Engem a kegyelem hordoz, és a kegyelem tesz azzal, aki vagyok. És Pál is ugyanezt mondta, a kegyelem által vagyok, aki vagyok, 1 Korintus 15.10-be. Egyébként mit mond Pál az 1 Timóteushoz írt levélbe? A bűnösök között én vagyok a legelső. De az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Hát így van, testvérek, az ember. Olvastam egyszer egy angol puritán reformátorról, úgy hívták John Bradford, és egyszer ment az úton, és lát egy részeg embert. Ott hever a részeg ember az úton, és mondja, Isten kegyelme nélkül John Bradford is itt heverne részegen. Isten kegyelme nélkül. Csak az Isten kegyelme, az, ami által John Bradford prédikátor lett, és nem részeg disznó. A kegyelem. Semmi más. És azután, testvérek, hogy egy kicsit még folytassuk ezt a csodálatos ige szakaszt, a hatalmas úr megbízza ezt a prófétát, miután meglátta, hogy kicsoda ő, meg hol lakik, megbízza őt, a kegyelemmel érintett embert, megbízza, hogy adját az üzenetet a környezetének. És Ézsaiás itt már úgy látjuk, hogy nem vonakodik, sőt, maga ajánlja fel magát, hogy itt vagyok, és küldje el engem, megyek és teljesítem azt a szolgálatot, amit reán bíztál. A te szolgád vagyok, és mindegy, hogy mit kell mondanom. Itt megtudjuk egyébként, hogy mit kell neki mondania. És az mondjuk, amit itt az Isten az ő szívére helyez, az egy roppant nehéz dolog. Mert azt mondja neki itt az Úr, figyeljétek meg, azt mondja neki, hogy mit kell hirdetned? Azt, hogy halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, kövérítsd meg a nép szívét és füleit dugd be és szemeit kend be, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen és meg ne gyógyuljon. Ezt mondja Isten. Ez azért kemény üzenet. Azt jelenti, az ítéletet kellett nekik hirdetni. Nem volt örömhír már számukra. De Ézsaiásnak ezt a nehéz örömhírt, ami garantálta neki, hogy nem lesz sikere a nép között. Ezt kellett továbbadni, és Ézsaiás azt mondja, itt vagyok. Csak egyet kérdez, hogy meddig tart ez? Meddig, Uram? Csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy ha mi Jézus előtt így megállunk, ami feltámadott, mennybe ment Urunk előtt, és tudatosítjuk magunkba, hogy kicsoda ő, meg kik vagyunk mi, és a kegyelem érint bennünket, akkor onnantól kezdve mi is készé válunk a szolgálatra, mégpedig a legnehezebb szolgálatokra is. A legnehezebb szolgálatokra is, az eredménytelen szolgálatokra, azokra a szolgálatokra, ahol nincs látszat, ahol semmi látszatja nincsen. Ahol eredménytelennek tűnik az, hogy mi prófétálkodunk. De oda tudunk állni, és azt is el tudjuk végezni. Az egy nagy csoda egyébként, hogy Ézsaiásból lesz az Ószövetség evangélistája, és utána nem csak ilyen üzenetet kell neki hirdetni, hanem ő az, aki a legcsodálatosabban mutat a messiásra. Nincs egy ószövetségi könyv, amiben annyi profécia lenne Krisztusról, a megváltásról. Emlékeztek, Ézsaiás 53. ahol annyira gyönyörűen leírja Krisztusnak a majd bekövetkező áldozatát. Hát ő kapott azért, hála Istennek, jó üzeneteket is, jó szolgálatokat is, de mindegy volt neki, hogy nehéz vagy könnyű, ő ellátta azt. És Jézus ugyanígy bíz meg minket, mert mielőtt elment volna a földről, mit mondott a tanítványainak, mit mondott az ő egyházának? Menjetek el ti is, és tegyetek bizonyságot rólam, és az evangéliumot hirdessétek minden népnek. És ez a mi küldetésünk, az enyém, meg a tietek is. Kell hirdetnünk az evangéliumot. Ez a hatalmas szolgálat, testvérek, sokszor ez elmondjuk, és süket fülekre talál. Akkor is el kell mondani. Máskor megnyílnak ember szívek. Akkor is el kell mondani. Nem tehetjük, hogy amit hallottunk, és amire megbízatást kaptunk, ne mondjuk el. A világ felé van ez a küldetésünk, de a gyülekezet felé is van küldetésünk, az egyház felé, amiben vagyunk. Itt is van, testvérek, szolgálat, amiben beleállítottak minket, és Jézusnak a hű sáfáról, a hű szolgáról való példázatát idézem csak így elétek egy picit, amikor ugye megbízza őket, hogy adják ki az eledelt a rendes időbe a többieknek. Mert most ő elmegy messzi vidékre. És utána számon kéri ezeket a szolgákat, hogy végzik el az ő háznépének a gondviselését. Hát ha én hívő vagyok, és ti is hívő embereknek valljátok magunkat, végezzük úgy a szolgálatot, hogy tudjuk, hogy egyszer erről tanúskodni, egyszer számon kérnek minket. Mégpedig maga a megbízónk fog számon kérni, hogy te ott voltál abban az újszegedi gyülekezetben, vajon te mit szóltál? Mit tettél? Hogy csináltad, amit csináltál? És lesznek olyan szolgák, akik nem fognak dicséretet kapni. Hát dolgozzunk úgy, hogy ezért dicséretet kapjunk az Úrtól, nem emberektől, hanem az Úrtól majd magától, amikor eljön az ideje. És közben, testvérek, hogy még mit csinálhatunk? Szent életet kell élnünk. Várjuk vissza az Úr Jézust, aki vissza fog jönni, és közben szent életet kell élnünk. Milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok a dicsőséges Krisztusnak a dicsőségből való visszatérését, akkor dicsőségben megjelenik az ő hatalmának angyalaival. Hát hogy kell őt várni? Akinek megtisztította a kegyelem a szívét, az tisztaságra törekvő emberként kell, hogy várja Jézus. Ti is, én is. És egyáltalán várnunk kell az Úr Jézust. Most itt vagyunk a földön, ő elment a dicsőségbe. Igaz, láthatjuk egy kicsit homályosan a tükör által, az igei tükrök által homályosan az ő dicsőségét és fenségét, és nekünk már az is elég. De egyszer Jézus onnan vissza fog jönni, és minden szem meglátja őt, a milyen kis, és minden térd meghajol előtt, és vallani fogjuk, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, de addig nekünk várni kell. Meg kell újulnunk ebben a várásban. Mi ezt a dicsőséges Jézust várjuk vissza. És kell, hogy égjen, jobban égjen a szívemben és a szívetekben is ez a várakozás. Ő egyszer fölkerekedik, és ott, ahol most van, visszajön. Ítélni élőket és holtakat, és föltámasztja az övei dicsőségben, az élőket átváltoztatja dicsőségre, új eget, új földet teremtől letelepíti az ő népét, és égi látással lesz hitünk. És ott lesz Jézus, és senki nem veszi el tőlünk a mi örömünket, ahogy mondja. Most hitáltal, tükör által, akkor színről színre láthatjuk a mi drága Urunkat. Minden esetre addig is az ige tükrébe javaslom nektek, hogy ne csak most itt, hanem majd otthon a csöndességetekbe is, csak olvassátok el ezt az Ézsaiás 6-ot, és gondoljatok egy kicsit arra, amit mondtam, hát ha emlékeztek még rá, hogy milyen hatalmas a mi Urunk, és hogy milyen, engedjétek, hogy ezt a hatást, amit egyedül ő tud ránk kiváltani, azt kiválthassa rátok is. És megláthattassa veletek, hogy mennyire kis törékeny emberek vagytok ti is velem együtt, és mennyire bűnösök vagyunk, és mennyire most se érdemlünk semmi mást, mint halált. És ha így állunk ott előtt, akkor csak halljuk meg az evangéliumot, hogy de bűnöd elfedeztetett. Ezt a személyes örömhírt, hamisságod el van temetve. És tudjuk, hogy miért, mert Krisztus az áldozat, az oltár áldozata bemutatta ezt. És utána, hogyha feloldoz minket a kegyelem, akkor aztán szálljuk oda magunkat, és induljunk arra a missziói küldetésre, hogy elmondjuk az embereknek, hogy elvégezzük a közösségünkben, amit itt bízott ránk az Úr, és közben várjuk az Úr Jézust, és közben igyekezzünk szent életet és kegyességet tanúsítani. Hát, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged itt a gyülekezet közösségében is. Úgy szeretnénk egyszer mi is átélni ezt, amit Ézsaiás átélt. És köszönjük néked, hogy erre van is lehetőségünk az ige által, és a te lelked ereje által. Köszönjük néked, hogy te most is uralkodsz a mennynek a centrumában, a trónról, a magasan lévő trónról. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te palástod betölti, a te dicsőséged betölti azt a tróntermet. Köszönjük néked a titokzatosságodat is. Köszönjük néked azt, hogy magasztalnak téged a szeráfok, de úgy, hogy arcukat, lábukat eltakarják előled most is. Köszönjük néked azt, hogy zeng a kiáltás úgy, hogy megrendülnek a mennyei templom küszöbei is a kiáltó szavától. Köszönjük, hogy hitáltal megragadhatjuk ezt a képet, és benne megragadhatsz bennünket te magad. És megéreztetheted velünk, hogy mennyire senkik vagyunk, és mennyire bűnösök vagyunk, mennyire halált érdemlünk. Segíts, Urunk, hogy ezt ne csak elméletileg tudjuk, hanem átéljük, hitáltal megtapasztaljuk ezt a csodát, a mélységnek ezt a csodáját, az összetörtségnek ezt a csodáját, ahonnan egyedül a te kegyelmed emel ki, de kiemel, mert hatalmas a te kegyelmed, amiért Krisztus adta az életét, amiért te adtad az életedet, Urunk. Köszönjük néked, hogy a kegyelem jön hozzánk az evangélium parazsában, és érinti a mi lelkünket, és biztosít bennünket arról, hogy hamisságunk elfedeztetett, és bűnünk megbocsáttatott. Segíts meghallanunk ezt a szót újra és újra minden napon, most is, és segíts, hogy hadd töltse be az öröm és a hála a szívünket ezért. Köszönjük néked, hogy teljesen érdemtelenekhez lehajoltál, és most is lehajolsz, és megtisztogatsz bennünket, és fölemelsz, és alkalmassá teszel a veled való közösségre és a szolgálat elvégzésére. Segíts, hogy meghalljuk a szolgálatra küldő szót, és tudjunk menni a világba, tudjunk menni, mint a te dicsőséges személyednek a szolgája a gyülekezetbe, tudjunk szent életre törekedni, tudjunk várni téged vissza, mert hiszük, hogy visszajössz, és égi látással lesz egykor a mi hitünk. Kérünk téged, Urunk, hogy formálj bennünket, alakíts minket itt is, az otthon csöndjében, áhítatunk csöndjében is. Segíts bennünket, hogy ami rossz, meglássuk, elfogadjuk kegyelmedet, és odaszálljuk magunkat te neked egészen. Köszönjük néked, hogy így ünnepelhetünk téged, meghalt, feltámadott és mennybe ment Jézusunk. Áldunk téged a szeráfokkal, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Illeté számat, és mondá, ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Kedves testvéreim, áldozó csütörtöki, illetve mennybe meneteli ünnepi Isten tiszteletünket zárjuk a 367. énekünk éneklésével. 367. ének éneklésével. Az első ének az Úr Jézus mennybe meneteléről szól, ez pedig a visszajöveteléről szól. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk, mind a négy versével énekeljük el. áldás békesség.